Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Célszerű már az első bérszemfejtés előtt nyilatkozni az adóalapkedvezményekről, hogy a munkáltatók már a januári fizetésben is figyelembe vegyék a munkavállalóknak járó kedvezményeket. A legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás az online nyilatkozat. Az adóból kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a 4 vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a 30 év alatti anyáknak, a 25 év alattiaknak, illetve a bizonyos betegségekben szenvedőknek. A kedvezmény igénybevételét jelentősen megkönnyíti a NAV online nyomtatványkitöltő alkalmazása. A nyomtatványkitöltő segít a nyilatkozatok kitöltésében, hiszen a NAV nyilvántartásaiban szereplő adatokat kiajánlja. Újdonság, hogy aki 2024-ben vagy azután munkaviszonyból bérjövedelmet szerez, annak a NAV a bérjövedelmet juttató munkáltatók adatait is kiajánlja. Az elektronikusan beküldött nyilatkozatokat a NAV automatikusan továbbítja a magánszemély foglalkoztatójának. A 25 év alattiaknak a kedvezmény érvényesítését továbbra sem kell kérniük, mert az automatikusan jár, és a munkáltató vagy a kifizető külön kérés nélkül is érvényesíti. 2025. január 16-ától megszűnik a már jól ismert ügyfélkapu. Helyébe az Ügyfélkapu Plusz lép, illetve a digitális állampolgárság program alkalmazás lesz használható. Az alábbiakra van szükség az Ügyfélkapu Plusz regisztrációhoz. Egy létező már használatban lévő ügyfélkapu regisztráció, ahová felhasználó névvel és jelszóval szoktunk belépni. Valamilyen okos eszköz, telefon vagy tablet, amellyel applikációt tudunk letölteni, majd futtatni. Egy hitelesítő alkalmazás az az autentikátor letöltése, mely a Google Play áruházból vagy az Apple Store-ból letölthető. A váltással, illetve használattal kapcsolatos információk, valamint segédlet megtalálhatók a kau.gov.hu/dap oldalon. A digitális állampolgársághoz szükséges egy okostelefon, magyar mobilszám, személyazonosító okmány és 14 év feletti életkor. Ezután le kell töltenünk az alkalmazást, regisztrálni bármelyik kormányablakban és figyelni az értesítést, mert a rendszer üzenetet küld a mobilunkra, ha már használható az alkalmazás. 2025. január 15-én jelentős változás lép életbe az építőipar szabályozásában. A kivitelezők, tervezők és mérnökök számára kötelezővé válik a felelősségbiztosítás, írja a Portfólió. Az új előírás célja az ágazat megbízhatóságának növelése, a megrendelők érdekeinek védelme és a kivitelezésből, tervezésből eredő károk rendezésének hatékonyabbá tétele. Januártól a kormányablakokban is elindult a regisztrációs lehetőség a gondosóra programra, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, így már nem csak online és az ingyenes zöld számon, de személyesen is igényelhető a gondosóra minden kormányablaknál. Ez a hiánypótló intézkedés a program szolgáltatásainak fejlesztésén túl a kormányablakok minőségét is új szintre emeli, kifejezve az állampolgárok és az állam kapcsolatának közvetlenségét és ügyfélközpontúságát. Híreink végén az időjárásról. Jobbára felhős idő várható. Hózáporok nagyobb eséllyel továbbra is északkeleten fordulhatnak elő. Az északnyugati északi szél sokfelé lesz élénk, a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakul. A szélvédett, fagyzúgos helyeken ennél hidegebb is lehet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Fáy Eszter Franciska ferences kisnővérkével beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Franciska nővért, a ferences kisnővérektől.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus! Franciska nővér vagyok Szent Ferenc kisnővéreitől, és jelenleg a Miskolci házban lakom, onnan érkeztem most ide Egerbe a stúdióba.
És nem csak, hogy ide, hanem ha jól hallottam, akkor tulajdonképpen te most tanulni is ide jársz Egerbe, és valamire nagyon készülsz.
Igen, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a voda pedagógus szakján vagyok most első éves. Konkrétan ma éppen egy vizsgáról érkeztem.
Szóval egy nagyon fiatal nővérke ül a stúdiónkban. Arra lennék kíváncsi, hogy hogy történt ez az egész, hogy most itt ülünk és erről beszélgetünk. Honnan indult a te történeted? Hogy volt az, amikor a Jóisten megérintette a te szívedet?
Igazából 2015-ben kaptam a hivatásomat. Előtte éltem igazából a magam életét. Gyakorló római katolikus családba születtem, tehát így az életem része volt kicsikorom óta az, hogy rendszeresen járunk misére, hittancsoportba, kórusba, elég aktív plébániai életet éltünk így családilag is, és így éltem szépen magam kis elképzeléseivel, álmaival, elvégeztem a jogi egyetemet, ügyvédjelöltként dolgoztam 3 évet, és úgy szépen rendezgettem a magam kis életét, vártam, hogy jöjjön a szőke herceg a fehér lovon. Valahogy nem találta azt a lovat, vagy nem tudom, mi történt. De hogy elmentem 2015-be, akkor most megérkezünk, elmentem egy zarándoklatra. Minden évben megszervezik ez az Esztergomból Mátra-Verebély-Szentkútig menő ferences ifjúsági gyalogos zarándoklat. A nevében is benne van, gyalog megyünk Esztergomtól Szentkútig, és minden évben augusztus 15-én indulunk, és 20-a előestére, 19-én este érkezünk Szentkútra. Ebben önmagában nem volt semmi különös. 12 éves korom óta minden évben járok erre a zarándoklatra, úgyhogy ez így az éves lelki program szerves része volt. És hát akkor 2015-ben, szintén régi szokásom az híven, augusztus 20-a reggel mentem a templomba imádkozni, és ott éreztem azt, hogy most valami más. Most itt belül valami történik. És nem tudtam megmondani, hogy ez micsoda, még így nem volt se alakja, se semmi, csak azt éreztem, hogy most valami mozog, így belül. Elején még így lenyintettem is rá, hogy jó, hát egy zarándokleton előfordul az ilyesmi, majd elmúlik. De hogy nem múlt el, hanem így szép fokozatosan egyre erősebb lett. És aztán egy hónappal később volt a Szerzetesek Tere nevű rendezvény, ahova én, hát az is vicces, hogy hogy kerültem oda. Volt ott egy szerzetesi kórus, ahol én ilyen kis beépített kis kakukktojásként voltam benn, még egy páran voltunk így lányok, a kórusvezető így. A férfi karban a saját rendtársaiból tudta, hogy ott le lesz egy-két stabil embere. A női szekcióban nem, mivel hogy az ország különböző részeiről jövő szerzetesekből állt a kórus, túl sok időnk nem volt próbálni közösen, ezért néhány lányt ott a plébániáról így megkért, hogy ilyen beépített téglákként legyünk benne, hogy így vigyük a szólamot. De hogy hát öltözzünk föl úgy szépen, szoknya, blúzen, kis szolidan, és majd azt hiszik, biztos jelöltek vagyunk valahol. És hát így kerültem én oda a Szerzetesek Terére. De hogy amikor onnan jöttem haza, akkor már így egészen világos alakja volt ennek a megfoghatatlan valaminek. És az elején még volt bennem egy nagy nyugtalanság, hogy ez most itt mi? Egész életemben arra készültem, hogy családanya legyek. 4 éves korom óta az esküvői ruhámat tervezem. Már listám volt arról, hogy milyen nevet akarok adni a gyerekeimnek, tehát hogy teljesen, abszolút így a családos hivatásra készültem. Erre most itt van ez valami, amivel nem tudok itt mit kezdeni. És aztán ahogy ez a nyugtalanság így már kezdett arra a szintre jutni, hogy most már legyen valami, ezt én így nem bírom tovább, akkor érkezett így meg ez a hívás. És hát én egy ilyen kis romantikus lélek vagyok, úgyhogy nekem ilyen lánykéréses hivatásom van. Mint egy igazi lánykérésnél szabadott rá nemet mondani, ez is nagyon egyértelmű volt számomra, hogy ez nem olyan, hogy na, ha ezt most nem fogadom el, akkor kész, akkor innentől kezdve bukta, hanem hogy erre én teljesen szabadon mondhatok igent vagy nemet. És hogyha én a családos hivatást választom, akkor lesz férjem, gyerekem. Hanem ez így teljesen szabadon rám bízza ezt a döntést. De meghív erre az életre. És hát egy olyan boldogság lett így bennem, hogy annak ellenére, hogy előtte soha eszembe nem jutott, így... Én boldogan mondtam rá igent. Innét jön a szerzetesi hivatásom, és aztán a kisnővéreknél az meg szintén ugyanebben az időszakban, még egy hét se telt el aztán az éjszaka után, amikor nálunk Pasaréten nőttem fel, általában ott laknak azok a ferences testvérek, akik egyszerű fogadalmasok, és azért általában így az örök fogadalom, a nem is mindig, de nagyon sokszor ott Pasaréten szokott lenni. Ebben az évben is így volt. Mentem szépen az örök fogadalomra, mentem kórusra, mint kórustag, nekem az ilyen otthonos terep, és ahogy nézek le a kórusról, így ugye hívek az egy telegére, egyszer csak észrevettem 2 kék színű fátylat. Na, akkor rögtön... Kékfátyol, kisnővérek amúgy is rajta voltak így a kis listámon, hogy kik azok, akiknél én el tudom képzelni magam, akiknél azt érzem, hogy na ez olyasmi, amit tudnék élni, vagy akik között tudnék élni, és hát a mise után rögtön meg is kerestem őket, és akkor rajtuk keresztül beszéltem az előjáróval, és nem sokkal később szintén kaptam egy nagy megerősítést a Szentlélektől, hogy Ez lesz az én helyem, ez jó lesz, ez lesz az.
És az az elképesztő, hogy én úgy már volt szerencsém néhány kisnővérrel közületek találkozni, és sőt beszélgetni is a rádióban, hogy annyira szépen énekeltek, közel álltok a zenéhez mindannyian. Ez az életélményem nálatok, hogy nagyon pozitív élet megközelítés, ez jellemző mindannyiótokra szinte.
Igen, ez valahogy egy ha nem is mindenki, de azért a többségnél egy ilyen közös vonal. Akár ez, hogy sokan zenészek is.
Te is?
Hát igen, én is tanultam fuvolázni, mert én ilyen szempontból a kisebbek közé tartozom. Azért a Klára nővér a hegedű tanár, meg Mária nővér a zongora tanár. Tehát, vannak azért, akik nálam jóval képzettebbek, de igen, én is tanultam fuvolázni. De hát azt már a közösségben megtanultam gitározni.
Szoktatok is zenélni együtt?
Igen. Vannak ilyen alkalmi jellegű zenéléseink, illetve van, ahol a szolgálathoz is kapcsolódik, például Miskolcon, ahol most lakom, az imádságházában, ott szokott lenni időnként dicsőítés, akkor azon is szoktunk közösen zenélni.
Akkor tulajdonképpen elindult 2015-ben benned ez az érzés, volt akkor neked egy jelölt időszakod, aztán a noviciátus, ez mennyi évet ölelt fel nálatok, és volt már az örök fogadalmad?
Még nem.
Tehát benne vagy a noviciátus.
Juniorátusban vagyok.
Junior vagyok,
igen.
Van ilyen is? Akkor
igen.
Hogy van ez sorban?
Tehát úgy van, hogy amikor belép valaki, akkor először van egy vagy két év jelöltség. Általában nálunk kettő, de van akinek egy év. Ilyenkor még a jelölt, ő már együtt lakik a nővérekkel a rendházban, de még nem hordja a habitust, még nincsen nővérneve, még a keresztnevén szólítják, de már bekapcsolódik elég aktívan így a ház életébe. Amikor véget ér a jelölt idő, akkor van az úgynevezett beöltözés, nagyon beszédes, akkor kapjuk ezt a szerzetesi ruhát, akkor még egy fehér színű fátyollal, nem ezzel a kékkel, amiről általában így könnyen föl lehet ismerni, lásd, én is így ismertem föl. És ekkor kapja a nővér nevét. Tehát, hogy nekem is ez, hogy Franciska a nővér. Franciska az nekem nem keresztnevem, ez nem, ami nem ezt kaptam a szüleimtől, hanem ezt a jelöltség végén, a beöltözéskor kaptam ezt a nevet.
Mi alapján kaptok ilyen nevet?
Amikor én voltam jelölt, vagy hát amikor én voltam így soron, hogy hát mi már ketten voltunk jelöltek, akkor úgy nézett ki, hogy a közösség választja a nevet. Tehát a közösség fogadalmas tagjai. Mert mi ketten nyilván nem, még nem voltunk fogadalmasok. Bevallom, én súgtam, vagy hát amikor kérdezték, hogy nekem van-e valami ötletem, vagy ihletem, vagy bármi, akkor én mondtam ezt, hogy Franciska, és aztán meg is kaptam, de ezért így nem volt biztos, hogy ezt a nevet fogom kapni, de aztán végül
ennek megkaptam. Szerint ők is úgy érezték, hogy ő... Igen. Talán a Ferences, ugye az Ferenc Franciska.
Igen.
Tehát megkapjátok ezt a nevet, igen, és
igen,
akkor?
És akkor kezdődik a noviciátus. A novícia az újoncot jelent, latinul, és úgy szerintem elég jó kisfejező, ez újonc idő. Tehát már nővér, de még kicsit ott van a fenekén a tojáshelyén. Ez nálunk egy két éves időszak. Az első év az úgynevezett csendes év, megint egy nagyon beszédes névről beszélünk, tehát ez egy elvonultabb, csendesebb időszak. Amit nagyon szerettem, azt, amikor én voltam novícia, Klára nővér volt a novícia mesternő, ő úgy nevezte, hogy lelki gyakorlatos év. Szerintem ez úgy jól kifejezi ennek a csendnek a célját. Tehát ebben az időszakban nem volt saját telefonom, internetet, nagyon minimálisan, tehát hogy nekem annyi volt, hogy fordítási munkákhoz volt, hogy néha használhattam, de amúgy nem, azon kívül nem használhattam az internetet. A családomat csak olyan keretekben láthattam, hogy karácsonykor meg húsvétkor csak a szüleim jöhettek el meglátogatni. Havonta egyszer írhattam nekik egy kézzel írott levelet, egyébként nem, tehát ilyen külvilágtól, hát ha nem is hermetikusan, de azért elég erősen elzárt időszak. Mert eznek az a lényege, hogy tényleg egy befelé fordulás, egy imádságos év, egy ilyen elmélyülős időszak, ami nyilván mindenkinek más és más, van akinek ez nehéz időszak, nekem egy nagyon áldott időszak volt, de ez egyénenként változó, de mindenképpen egy különleges és nagyon értékes időszak.
Ezt tulajdonképpen végig imádkozzátok, és akkor...
Nyilván mást is csinálunk, tehát hogy... Mi nagyon sok gyógynövényt morzsoltunk. Ez így nagyon, tehát csendes évről valahogy így jelzőt eszembe folyamatosan, így morzsoljuk a gyógynövényeket. Jó, nem csak azt csináltuk, de ez valami nagyon ilyenben nem maradt.
Akkor Bükszent kereszten volt?
Bükszent kereszten, igen.
Hát akkor
igen. Gyakorlatilag kiépíteni azokat a gyökereket, amiknek aztán később így meg kell tartani a kis hivatásunkat. Ez az első év. A második év az úgynevezett apostoli év. Ez arról szól, hogy gyakorlatilag belekóstolgattunk a különböző szolgálatokba. Kicsit az is itt már kezd kiderülni, hogy valakinek mi az, ami úgy inkább a vonala, mi az, amiben hát lehet, hogy nem őt kéne erre küldeni. Minden kicsit sajátos lett, mert hát a miénk, hogyha valaki így számol, akkor így igen, az 2020, tehát 19-be kezdtük, tehát így 19 őszétől 2020 augusztusáig, az úgy a COVID.
Az egy speciális, igen, COVID időszak volt.
Szóval mindenki ilyen szempontból kicsit sajátosan alakult, de igen, ez időszak egyébként erről szól, hogy így bekapcsolódunk a különböző szolgálatokba.
És te, mint végzett jogász, milyen szolgálatokban tudtál bekapcsolódni?
Apostoli évben például van ugye Arlóban az alapítványunk, az Elfogadlak Alapítvány, és akkoriban aki vezette a köre Rita nővér, ő például szerette volna átdolgozni egy kicsit az alapító okiratát, meg jogilag egy kicsit rendbeszedni a dolgokat. És akkor jött a kis jogász, ráadásul korábban ügyvédjelöltként sokat dolgoztam alapítványokkal. Volt egy időszak, mindegy, amikor a közhasznúságnak lejárt egy határideje, akkor volt időszak, amikor kb. Fotószalagon alapító okiratokat néztem át, megdolgoztam át, szóval volt gyakorlatom konkrétan ebben a területen is. Elég sokat jártam Arlóba, és néztük, ott így dolgoztam el. Ez például egy kifejezetten szakmai jellegű munka volt. Pont elkezdtük volna a Petra nővérrel azt, hogy a hospice-ba járni, hogy kicsit azzal a szolgálattal is megismerkedjünk, de rövid időszak lett így, mert hát az első dolog, amit lezártak, az a kórház volt.
Egyébként van beteg gondozás, vagy betegekkel való foglalkozásra?
Van, aki ilyesmivel foglalkozik. Ezt előbb említettem Petra nővért, ő idősek otthonába jár, meg hospice-ba, Bernadett nővér is kórházba jár, ilyen lelki támaszként, igen. Van, aki ezzel foglalkozik. Egyébként ezt pont szerettem a közösségünkben, hogy nagyon színes. Hogy nagyon sokféle szolgálatunk van, és hogy kicsit van egy ilyen vonala is, hogy nyilván vannak szolgálat, amikre kell ember, például ott az alapítványhoz kellenek emberek, kellenek nővérek, hogy az működjön, vagy a lelki gyakorlatos ház, tehát
a lelki gyakorlatos házatok az valami fantasztikus hely, ott jártunk már családilag is, Klára nővér fantasztikus és értő vezetésével és segítésével, hát neki a személyisége is valami elképesztő, és nagyon sokat kaptunk tőle családilag, úgyhogy azt tapasztaltuk is, hogy mennyire csodálatos a lelki gyakorlat nálatok.
Igen, tehát hogy ő például neki ez a fő szolgálati területe, hogy ő azt ott csinálja. Van, hogy más nővérek is bekapcsolódnak, volt már, hogy én is bekapcsolódtam ebbe, de ahhoz, hogy ez ott működjön, ahhoz azért kell, hogy valaki ott legyen, és ezt így csinálja. De ugyanakkor ezzel párhuzamosan van egy ilyen vonal is, hogy azt nézni, hogy az adott nővér miben jártas, mihez van affinitása, ez is benne van, nem csak az, hogy itt ez a munka, és ezt most valakinek el kell végeznie, és te vagy most szabad, te csinálod. Hanem van ebben egy ilyen párbeszédes jelleg, meg egyfajta rugalmasság, és nekem ez például nagyon vonzó volt a közösségünkben, ez a fajta rugalmasság.
És hogy lesz egy jogász nővérkéből hamarosan óvópedagógus?
Az óvodapedagógia úgy jött most be a képbe, hogy Arlóban most épül egy katolikus óvoda, és kérés volt érsekatyától, hogy legyen ott egy nővér. Arlóban is van ugye egy rendházunk, és ott épül az óvoda, akkor legyünk ott jelen. De történetesen pont óvodapedagógus éppen nincs a közösségben, nagyon sokféle végzettségű van. Van, aki egyébként közelebb áll az óvodapedagógiához, mint a jogász, tehát nem ez alapján kerültem oda, tehát hogy van például tanító, aki mondjuk közelebb állna ehhez. De a pontos hátterét én sem tudom, mert nem osztották meg velem, hogy miért rám esett a választás, de engem választottak.
És hogy viszonyulsz te ehhez?
Hát ez a csavar az egészben, mert én erre nem emlékszem, hogy említettem volna előtte a nővéreknek, de én kamaszkoromban óvónéni szerettem volna lenni.
És a jó Isten. És az
ez nekem egyértelműen így a Szentlélek sugalmazása lehetett, mert ez alapból nem következik logikusan, hogy a jogászt küldjük. És nem emlékszem rá, hogy ezt említettem volna nekik, hogy nekem régen volt egy ilyen vágyam.
Mondhatjuk úgy, hogy akkor a Jóistennek ez egy gyönyörű, szép, aranyos és édes kis ajándéka a számodra.
Igen, kicsit így visszakapok valamit, amit azt gondoltam, hogy el kell, hogy engedjek, még réges-régen, és azt most így szépen visszakapom egy ilyen szép kis ajándékba csomagolva.
És hozzá kell tenni, hogy akkor ezzel együtt még azt is, amiről egyébként le kell mondanod, vagy lemondotok, hogy gyermeketek szülessen, ugye? És mégis annyi gyermeket kapsz a Jóistentől, hogy több, mint valószínű.
Ha mennyit én nem tudnék megszülni.
Igen.
Igen, és ebben ez is nagyon szép, hogy nekem az egyik legnehezebb dolog elengedni, amikor ez volt, hogy szerzetesi hivatás, azzal együtt, hogy boldogan mondtam igent, és önként vállaltam, és nem volt ebben így ilyen szempontból kérdés. De ami mégis egy kicsit nehéz volt elengedni, az pont ez volt, hogy gyerekek. És amikor beléptem át a jogász, hát nem tűnt valószínűnek, hogy én leszek az, akit olyan szolgálati helyre küldeni, ahol elsősorban gyerekekkel kell foglalkozni, tehát még csak az se volt, hogy na majd ott biztosan, mert elég sok olyan szolgálati területünk van, ahol nem nagyon fordul meg gyerek a közelben. De hogy mégis így visszakaptam, és nagyon szerettem jogász lenni, nagyon szerettem a szakmámat. Az egyetlen dolog, amit hiányoltam a szakmában, azok a gyerekek voltak, amikor ügyvédjelölt voltam, úgyhogy ilyen értelemben is visszakapok valamit, amit kicsit, mint van az a kép, így főleg Facebookon láttam, hogy van az a rajz, hogy a kislány ott áll, egy kis plüsmacival, Jézus ott áll vele szemben, így kéri a kis plüsmacit, és a háta mögött tart egy hatalmas plüsmaci. És a kislány, hát nyilván a gyerek úgy szorítja a kismacit, nem szívesen adja ki a kezéből, mert nem látja, hogy mekkora plüsmaci van a háta mögött. Szóval, hogy kicsit néha ez az élményem, hogyha el tudom engedni, ha át tudom adni, akkor tudja az Isten ezt ilyen formában visszaadni.
Kedves hallgatóink, Fáy Eszter Franciska ferences kisnővérkével beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Énekeljen napkelet és napnyugat, millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat. Yeah.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Én állítom, hogy Jézus kergetett engem, akkor én megfutottam előle.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Lélekhangoló evangélikus műsorban. Nem mindennapi történet Gáspár Judité, aki zsidó kislányként egy pesti, csak zsidók által lakott, úgynevezett csillagos házban nőtt fel. Jézusban való hitre téréséről számol be a zsidók Jézusért szolgálat felvételén. Ezt megelőzően korábban készült interjúink részleteiben Endre Figézát, a zsidó misszió iránt elkötelezett evangélikus lelkészt, valamint Szeverényi János lelkészt hallhatják majd. Tartsanak ma is velünk! Among the children of man, one intercessor, Yeshua the Lamb.
Oh, Yeshua, I love you. I worship you and adore you. Bruised for iniquity, by your stripes I am free. I love you, Yeshua.
Endre Figéza, budaörsi evangélikus lelkész.
Isten még a teológus éveim alatt hívott el engem erre a szolgálatra. Sokakkal tett így, pontosan a római levél első fejezetéből való ige alapján, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, elsősorban zsidóknak, de görögöknek is. Jézus Krisztusra van szüksége mindenkinek. Ez az, ami indított engem arra, hogy elinduljak, és nézzem azt, hogy milyen lehetőségek, milyen irányok vannak a Krisztusról szóló bizonságtételben a zsidóság felé. Így megtaláltam azt a közösséget és azt a csapatot, amelyik a Magyarországi Evangélikus Egyházban akkoriban működött, ez a Norvég Egyházi Szolgálat Izraelért. Egyébként régen Norvég Zsidó Misszió néven alakult meg, még 1844-ben, és ez a Norvég Egyházi Szervezet foglalkozott azzal az evangélikus egyházon belül, hogy egyrészt gyomlálja ki az antiszemitizmust a gyülekezetekből, és az ige hirdetések legyenek tiszták és tisztánlátók, és egyenes irányt mutatók. Másrésztről pedig megmutassák az egyház számára azt, hogy a mi hitünknek zsidó gyökerei vannak. Az Új Szövetség maga is egy zsidó irat. És harmadrészt pedig, hogy a zsidóság felé tartozunk az evangéliumra. Előre nem lehet lemondani, mert hogyha előre lemondunk, akkor azt gondoljuk, hogy lenne más út bárkinek is az Istenben való megbékélésre Krisztuson kívül, és az ige alapján nincsen. Tehát nekünk is ez az utunk, és éppen ezért létrehoztunk egy fórumot, Izrael Fórum néven, amely magába tömöríti azokat az egyházi vagy gyülekezeti csoportosulásokat, akik rendszeresen munkálkodnak a zsidóság felé valamilyen területen. Hogyha ezt egy skálán tudjuk elképzelni, akkor az egyik oldalon az áll, akik imádkoznak Izraelért, a zsidóság megtéréséért, Krisztus elfogadásáért, esetleg adományokat gyűjtenek, esetleg segítenek aliázni, tehát zsidóknak Izraelbe költözni. A másik oldalán pedig azok állnak, akik egész egyszerűen utcamissziót is végeznek, és bemennek, talán éppen maguk is zsidó emberként, csak Krisztust ismerő, és őt követő emberként bemennek zsidó negyedekbe, utcákba, nem csak itt Magyarországon, hanem bárhol másod a világon, és végzik ezt a szolgálatot. Mi nekünk sikerült létrehozni egy ilyen szervezetet, ahol mindezek megtalálhatók is. Egy asztalnál ülünk, és alkalmakat szervezünk, nem mindegyik alkalomban van benne mindenki, de örülünk annak, hogy le tudunk ülni egymás mellé beszélgetni, és azt éljük meg a zsidó misszió területén, ez különösen így van, hogy Krisztusban egyek vagyunk. Azt reméljük, hogy azok az emberek, akiket megérintett Krisztus, és foglalkoznak az Isten kérdéssel, azok hívogatnak másokat is. Mert én magam is budaörsi evangélikus gyülekezeti lelkészként azt élem át, hogy akármilyen jó, vagy éppen rossz egy ige hirdetés, vagy egy Isten tisztelet, mennyire tudja fölemelni azokat az embereket lélekben, akik oda jönnek. Ez mind nem emberi teljesítmény, és nem ezt kell átélni, hanem azt, hogy Isten van jelen, és aki úgy keresi, az úgy fog találkozni vele. Most a gyülekezet hogyan tud növekedni? Hát úgy, hogy valaki megérintetté válik az ige által, a Szentlélek által, és hívogat másokat is. Most ugyanez érvényes szerintem a zsidóság tekintetében is. Vannak érdeklődők, vannak zsidó gyökerű, izraeliti gyökerű emberek, vannak nekik ismerőseik, akiket hívogatni kell. Vannak nekünk is ismerőseink, és így tudunk egyek lenni. Ha egy zsidó ember számára nyilvánvalóvá válik, hogy Jézus Krisztus a megígért messiás, mindenféle szempontból, mint áldozat, mint főpap, ő rajta teljesülnek be ezek az igék, akkor utána már nincs kérdés, mert Krisztusban van, és fölismeri. És ez a kötelék egy zsidó embernek különösen is sokkal, de sokkal fontosabb, mint az, hogy most akkor melyik evangélikus, vagy melyik református, vagy melyik valamelyik gyülekezetbe tartozzon. Mert akkor ott már a Krisztusban lévő embereket talál meg, akikkel együtt tud élni jó esetben. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy éppen ebből kifolyólag nem kell másként lenni. Hát Krisztus zsidó volt, és minden, amit tett, és minden, amit mondott, az annyira zsidó, hogy 100%-ig zsidó, 200%-ig zsidó, mert Jézus 200%-os, és ezért, amíg ezt nem tapasztalja meg, addig valóban ez a dilemmája, kétségtelen, hogy most én hogyan legyek keresztény, mert nem akarok keresztény, mert én zsidó vagyok. És ez a titka az egésznek, hogy nem kell, hiszen Jézus Krisztus beteljesítette az igéket. Tehát magyarán szólva az, hogy valaki megismeri Jézus Krisztust zsidó emberként, azáltal nem keresztényé válik, hanem kiteljesedik Krisztusban, és igazán lesz Isten hívő és Isten ismerő, ugyanazé az Istené, akit ő korábban zsidó gyökereik révén a maguk tradíciójában hittek és vártak segítségül és reménykedtek benne. Tehát Krisztus elég a zsidó ember számára, de Krisztus, tehát nem az egyház, nem a gyülekezet, meg ilyen alkalmak, olyan alkalmak, hanem amikor valóban ott van Krisztus, akkor egy zsidó ember ezt megérzi. Én tudom, mert találkoztam ilyennel, hogy annyi ige hirdetést, és beleszületett zsidóként egy keresztény közösségbe, stb. De amikor a zsidó Jézust ismerte meg, és nem általános keresztény tanításokat Jézus Krisztusról, akkor megmozdult benne, hogy én ezt a hangot én ismerem, az én gyökereim hangja ez. És Jézusban megtalálta a békességet, és nem érezte, hogy neki váltania kéne. Miért is kellene? Céljához ért, megbékélt az Istennel.
Ha
hogyha én keresztény emberként megértem az ige zsidó gyökerét, gazdagabb leszek, és még masszívabban áll a hitem építménye. Ilyen egyszerű. Amikor kimondja például azt az ember minden úrvacsora istentiszteleten, hogy igyatok ebből minnyája, mert e pohár az új szövetség az én véremben, amit értetek is, és többiek is kivontatik, akkor egész egyszerűen azt értékelni, hogy ez egy széder vacsorában a harmadik kehely, amely a megváltás pohara, és erre mondta Jézus, hogy ez az én vérem. Mert ugye többször isznak, és többször van benne az, hogy megemelik a pohara, de amikor Jézus mondja ezt a vacsora közben, most ennek az összefüggésnek a meglátása, én azt el tudom képzelni, hogy pontosan egy zsidó ember számára is, de az én számomra is egy olyan elementáris erővel föltörő boldog bizonyíték Jézus Krisztus egyedüliségére és megerősítés az én számomra, amihez hasonló nincsen. Ez így működik. És egy zsidó embernél egy másik irányból, de ugyanez az eredmény, mint ahogy nekem is. Az, hogy erről például egy milyen igehirdetést mondok, hogy ez az én véremben, stb. A hallgatóságtól függően, akkor is ott kell, hogy relevánsá legyen. Tehát nyilván egy vasárnapi istentiszteleten itt arról van szó, hogy a bűnbocsánat vére. Még egy zsidó társaságban inkább a páska vacsora, ugye az ártatlan bárány, hogy ez Jézus, akkor az áldozatnak a vizsgálata, a tökéletesség vizsgálata, és akkor ki az, aki mit mondhat. Ennek a vizsgálata, hogy akkor a Tóra ellen mondott-e bármit is Jézus? Hát nem mondott, viszont a misná, meg ugye az, ami már a Tóra magyarázata, az meg már olyan fajta törvénymagyarázat, ami hagyomány alapján van. Ennek viszont ellent mondott Jézus, mert már elrugaszkodott a törvény eredeti értelmétől, akkor ezt meg kell bizony érteni. Egy keresztény embernek ugyanúgy. Tehát nekünk ez is egy plusz, ami megerősít bennünket abban, hogy kicsoda a mi Urunk Jézus.
Itt a Lélekhangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
Önök továbbra is a Lélekhangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
A következő percekben Szeverényi János, nyugalmazott evangélikus missziói lelkész szól a zsidóság és a kereszténység kapcsolatáról.
Komoly tanulmányokban, könyvekben foglalkoznak a kérdéssel, hogy miért alakult ki és alakul ki az antiszemitizmus. Nagyon sokféle fajta háttérokot tárnak fel történészek, teológusok. Van ennek különböző szociológiai, vallási és egyéb vetülete, de Avi Snyder írja, hogy az antiszemitizmus mögött van egy negatív, ördögi szellemiség is, hiszen amellett, hogy vannak az elhíváshoz méltatlan zsidók, ahogyan vannak méltatlan magyarok, méltatlan keresztények, tehát akik nem töltik be a küldetésüket, de leginkább én egy lelki-szellemi háttérokot vélek ezekben jelenségekben felfedezni, hogy sokakban, ha nem is tudatosan, van egy bizonyos Isten ellenesség, egy megtérés ellenesség is ezekben a kérdésekben. A keresztények Bibliája nagyrészt héber nyelven íródott, és nagyrészt zsidóknak. És a kereszténység lényegében a zsidóságból nőtt ki, és amióta megszületett a Szentírás, és Istennek ez a választott népe él, működik, szolgál a világban, azóta téma. Tehát végső soron minden szinten, minden fórumon, és népünknek is van egy sajátos története velük, ahogy más európai népeknek is, és a 20. századi egészen tragikus események indított arra, hogy a mai napig még nyitott vagy fájó sebeket is próbáljuk valamiképpen feltárni és gyógyítani. Mindkét oldalról van nyitás. Vannak egészséges, középutas emberek, akik mind a zsidóság részéről, mind a kereszténység részéről keresik a közös gyökereket, keresik a kapcsolatot, keresik a két vonal dialógus lehetőségét és a gyógyulásnak is a lehetőségét. És ez a folyamat már megindult, és erre a folyamatra bizony nagyon is pozitívan reagálnak a zsidó gondolkodók, teológusok és rabbik is. És természetesen, ahogy minden hívő újjászületett keresztjén misszionárus is, hiszen Jézus Jézus küldetésében vagyunk is. Minden néphez küldettünk, így a kereszténység küldetett a zsidó néphez is. Ugyanúgy, mint bárki mást is. Tisztelnünk kell, szeretnünk kell őket, és meg kell őket kínálni az evangélium tiszta vizével. Egy érdekes példát hadd mondjak, Kínában óriási keresztény megújulás van, ébredés van, és a kínai keresztjének tervében benne van az, hogy mintegy visszaviszik az evangéliumot Jeruzsálembe. Mert ők is ezt felismerték, hogy van felelősségünk a zsidó nép felé, azáltal is, hogy hirdetjük számukra Jézust, mint Messiást.
Gáspár Judit pszichiáter tanúságtételét a zsidók Jézusért szolgálat felvételéről hallhatják.
Judit vagyok, pszichiáter, 77 éves, Budapesten születtem, és mint egy holokauszt túlélő család, hogy így mondjam, második generációs tagja. Budapesten, a belvárosban, 7. kerületben laktam egy olyan házban, ami annak idején csillagos ház volt. Gyakorlatilag a ház, amikor én gyerek voltam még, a házban minden lakó zsidó volt. A vallásról igazán annyit tudtam, hogy azért az idősek időnként egy gyertyát vagy mécsest kitettek az ablakba, és volt egy olyan nap az évben, amikor nem ettek. Csak az idősek természetesen, tehát már anyu sem, de a nagymama az beletartozott, és hát ez a legkedvesebb játékunk volt, ugye, mert ők rohantak ki este felé már a körfolyosóra nézni ott az udvarról az eget, hogy mikor jön fel az első csillag, mikor ehetnek, mi pedig ott röhögtünk rajtuk. Voltunk gyerekek elegen, mind ugyanazt a benyomást kapták a háborúról, a holokausztról, ami egyetlen egy mondatban fejezhető ki, hogyha ez megtörténhetett, akkor Isten nincs. Ezt anyu úgy folytatta, hogy és ha majd meghaltam és följutok hozzá, meg is mondom neki. Tehát én azt gondolom, hogy zsidók részéről valódi Isten tagadás nincs, csak Isten elleni nagyon-nagyon nagy harag. Fiatal felnőttként, teljesen odaszánt kommunistaként, fiatal kezdő pszichiáterként. Nem tudom, miből észrevették a kollégák, hogy tök depressziós vagyok. Csak 10 év után mondtam az analitikusomnak, hogy
egy észrevételem volna, hogy nagyon szép, nagyon jó, de én még mindig félek a haláltól. Ugye, mert azt szépen meg tudtam fogalmazni, hogy két lehetőségem van halál után. Egyik, hogy nincs semmi, csak hogy ez teljesen elfogadhatatlan. A másik, hogy van valami, de akkor talán jobb erről nem is beszélni, mert ez következményekkel jár. És elkezdtem olvasgatni minden tenyérjóslástól a agykontroll tanfolyamot is végeztem. Tehát mindent így, ami szellemi lehetőség volt, és elkezdtem egy leltárt csinálni ebből a sok-sok szellemi áramlatból. Én most is azt állítom, hogy Isten szelleme volt, aki rávezetett, hogy két irány van, egyik, ami az hegyre fölvezet, és az a kereszténység, a másik, ami mindenféle utak, és ez a New Age. A New Age, amiben rá kell arra döbbennem, hogy én bennem van az Istenség maga. De ugye, ahogy arra rádöbbentem, hogy ha van valami a halál után, akkor azt kellemetlen lehet nekem, tehát arra is rá kellett döbbennem, hogy én nem vagyok maga az Istenség. Én kérem, egy bűnös ember vagyok, és szükségem van valakire. Na, ez még nem jelenti a megváltásra, hogy gondolni sem lehet, hogy én elfogadjam Jézust, azt a gyanús személyt. Ez még annyit jelentett, hogy jó, akkor nézzünk tovább, kereskedjünk, és így először is arra kellett szó szerint rájönnöm, hogy Isten van. És milyen érdekes, ezt egy könyv bizonyította be a sok könyv közül, ez pedig a Biblia.
Avinu, Avinu, Malkeinu, Malkeinu,
Tehát egyik este elolvastam az Eszter könyvét, és ez hozta nagy-nagy megdöbbenést. Mert hogy én a zsidó származású, zsidó házban felnövekedett, aki jó, hogy a vallást nem tartottuk, persze, hallottam azt a szót, hogy Purim. Fogalmam nem volt, hogy mi az, hogy Purim, eszik iszák, mi az. És hogy ezek után a keresztényeknek, a gyűlölt ellenség keresztényeknek, akit tudom, hogy irtották a zsidókat, a könyvéből tudom azt meg, hogy mi a Purim. Mert ez lehetetlen. És ez egyetlen egy következtetést tudok csak levonni, hogy ezek szerint nem elég, hogy Isten van. Tudnélik, Isten akkor azért kell, hogy legyen, mert erre a könyvre csak ő vigyázott. Erre semmi római pápa, semmi reformátusok, senki nem tudott vigyázni, mert nem volt rá lehetőségük, mert ellenségek voltak. Marad egyes egyedül az, aki nem ellenség, Isten vigyázott rá. Vagy pedig, ha ő vigyázott rá, akkor egyrészt van, másrészt ő írta a könyvet is. Aztán elkezdődött, hogy így mondjam, egy versenyfutás. Én állítom, hogy Jézus kergetett engem. Akkor én megfutottam előle. Még mindig nem jelenti ez a megtérésemet, és szóval Jézus maradt egy gyanús fickó az én számomra. Azt mondtam, hogy jó, még akár meg is adnám magam Jézusnak. De én zsidó vagyok, és ezt a zsidóságomat nem akarom elveszíteni. És ugye megint a keresztény-zsidó ellentét. Hát én hogy csinálhatnám azt, hogy úgy, ahogy a kolléganőm, átadom az életemet, mert akkor valahol a zsidóságomat is ott kell hagyni. És mondhatnám, hogy feladtam a leckét Jézusnak, hogyha maradhatok zsidó, akkor én el is fogadlak. És erre jött egy hatalmas nagy válasz. A válasz az volt, hogy volt egy nyakláncom, amit még a nagymamámtól hát örököltem, mondhatom így. Egy kis Dávid csillag, ebben csúcsosodott ki a zsidóságom. Hogy ez a lánc, mondhatnám azt is, hogy amikor elfogadtam a zsidóságomat, mert ez is egy időbe tellett, akkor vettem föl a láncot. És utána hordtam. És aztán egyszer csak jött egy olyan helyzet, hogy egy ilyen szokásos kezelésre mentem, ahol le kellett venni a láncot levettem, kezelésen túljutottam, a láncot maradt, és kiderült, hogy azt onnan valaki elvitte. És akkor jött, hogy na jó, hát akkor most itt van a helyzet. Akkor Jézus, hát én megmaradhatok zsidónak, miközben téged elfogadlak, akkor szerezd vissza a láncot. És másnap a tolvaj visszaszolgáltatta a láncot. Végül meghívtak egy házi csoportba, amit végighallgattam. Megkérdezték utána, hogy mi a véleményem róla, mondtam, hogy én nekem csak nagyon jó véleményem van erről az egészről. Egyetlen egy hiba, hogy én nem tudok hinni. Szeretnék hinni, de nem tudok. És akkor mondták, hogy hát akkor talán, ha tényleg úgy gondolom, hogy akarom, akkor mondjam el a megtérő imát, és lássuk meg, hogy Isten tesz-e csodát. Elmondtam a megtérő imát, komolyan gondoltam, hogy mert ennek így nincs értelme. És utána megláttam a csodát, mert tűnt a depresszió, eltűnt a halálvágy, aztán 10 napra későbbre eltűnt a cigaretta az életemből, és ez 91. novemberében volt. Azóta azt gondolom, hogy egy másodpercre nem bántam meg azt a döntést. Inkább így mondom, hogy köszönöm Jézusnak, hogy így mondjam, annyit szaladt utánam.
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך.
כדבש הלגתוינקה végéhez közeledő lélekhangoló műsorban arról a kérdésről gondolkodtattunk el, hogy mennyiben van köze egymáshoz a kereszténységnek és a zsidóságnak. Endrefi Géza és Szeverényi János evangélikus lelkészek gondolatait hallhatták, valamint Gáspár Judit pszichiáter, a holokausztban is érintett családból származó zsidó asszony tett tanúságot arról, hogy hogyan győzte meg őt Jézus, arról, hogy ő a messiás, és hogy zsidóként is térhet keresztény hitre. A felvételeket megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, webcímünk misszió.lutheran.hu. Keressék az Evangélikus Missziói Központot YouTube-on is, a lélekhangolót pedig podcastként a Spotify-on. Visszajelzéseiket e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, vagy SMS-ben küldhetik el hozzánk a 0620 620 36 79-es számra. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!
We remember your love for us. We remember you died for us and honor your command. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your life. And you shall love the Lord.
Kedves hallgatóink! Az Evangélikus Egyház műsorát